Érden nincs is, mozi. Az egész műsor hazugság. Engem nem vernek át.
Filmszerész az Érdefem 101.3-on. Minden csütörtökön este 8-tól.
Azt hiszik, most jöttem le a falvédőről?
Hello mindenkinek, köszöntjük a hallgatókat, ez a Filmszerész Gellérttel és Szabival. Hello Gellért.
Szevasz Szabi. Szevasz, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Nagyon érdekes adás lesz a mai egyébként, bár még nem raktuk be a tartalomszignált. Most mondhatnám, hogy milyen rettenetesen, zseniálisan szerkeztek, de hát valahogy úgy jött ki a dolog, hogy az összes olyan mozifilm, amiről beszélni fogunk, az hát egy címében egy-egy, igen, családnevet, vagy hát egy személynevet tartalmaz.
Már nézem is.
De egyébként közben be is rakhatjuk a kereszt a szignált, és akkor utána elmondhatjuk. Most igazából más nem jött eszembe, azért kezdtem el ezzel.
Oké.
Filmszerész a mai epizód tartalmából.
Szóval, hogy lesz itt a Kálmán nap, ami ugye a Hajdú Szabinak az új filmje, lehet majd látni premier előtt, egyébként a filmklubban is, vagy hát ott lesz először. Aztán van a Lefkovicsék gyászolnak, ami szintén egy magyar film, és hát egyébként szintén fontos, hogy milyen nevet visel benne kicsoda, vallási meg mindenféle más okokból is. Aztán jön az Árni című magyar film, ami szintén egy férfi nevet hordoz magában, és hát ezt olyan nagyon nem is kellett erőltetni, mert igazából új filmekről van szó, úgy tűnik, hogy ez egy ilyen hullám. Az adás végén pedig a 110 éves magyar animációról beszélünk, pontosabban arról, hogy a Filmión, ami ugye a magyar Netflix, most van egy ilyen ajándékcsomag, amiben egy csomó animációs film van, amit ingyen lehet elérni. Leginkább egyébként klasszikus animációkról van szó, tehát Macskafogó, Ludas Matyi, ilyesmi, de vannak ott rövid filmek is például, amit annyira nem ismer a közönség talán.
Ennek van applikáció egyébként a Filmiónak?
Hát rettenetes az applikációja.
Úgy értem, hogy nyugokos tévére vagy valami.
Képzeld el, hogy amióta van, nekem azon füstölög az agyam,
tessék,
hogy nem lehet rendesen használni, mert hogy ilyen nagyon-nagyon fura dolgokra fejlesztették ki. Én nem tudom, hogy pontosan ennek mi a technikai háttere, vagy miért működik így, ahogy működik, de például bizonyos új televíziókon, egy bizonyos márka, bizonyos új televíziói működik ez az app. Hozzáteszem, most éppen egy olyan tévét használok, ami működik, és hát az is hagy maga után kívánni valót eléggé rendesen, de például, hogyha a telefonon próbált használni, és egy ilyen laza tükrözéssel rádobni az akármire, az nem, mert az le van tiltva. Aztán még mindig csinál olyat például, hogyha félbehagysz egy filmet, és visszatérsz, akkor elejétől kezdi. Ezt hol csinálja, hol nem csinálja. Az a baj, hogy van itt egy ilyen egészen elképesztően nagy mennyiségű érték, amit magyar filmnek hívunk.
Ez egy állami cucc az a film?
Ez teljesen persze az NFI-nek a fejlesztése.
Jól van.
Az lehet, hogyha nagyon bele akarunk mászni, de én annyira nem olvastam utána. Nem az, hogy
nincs pénzünkre.
Igen. Szóval, hogy itt valami himi-humi lehet, mint mindennel ebben az országban, ugye? Csak nem mondanak le mindenért, vagy hát majdnem semmiért. Szóval, hogy az Antenna Hungária fejleszget itt mindenféle platformot, és olyan, mint hogyha az ő már létező ilyen különböző tévés, meg egyéb
így
ilyen technikai keretet erőltették volna rá erre a Filmióra.
Aha.
Csak ugye ez ilyen speciális, nyilván speciális elbánást igényel, meg az a helyzet, hogyha valaki beleszáll ebbe a bizniszbe szerintem, akkor tisztába kell lennie azzal, hogy mi az, aminek meg kell felelnie. Tehát mi az elvárás?
Mondjuk az igényeknek, a felhasználói igényeknek,
és hát igazából az összes ilyen panaszra az a válasz érkezik a Zenefi részéről csupán, hogy hát tudnak a problémákról, de hát, hogy ezek a dolgok időbe telnek. Kénytelen vagyok emlékeztetni ilyenkor, már csak így, nem tudom én, ilyen költő ilyen is, mert nyilván ez nem egy párbeszéd köztem meg a Filmió fejlesztői között, hogy hát azért Egyrészt itt tényleg vannak állami milliárdok a háttérben.
Meg van, volt most már idő is rá.
Meg idő is volt, ideje is volt rá, és akkor meg nem kell csinálni. Tehát én eléggé elkeserítőnek tartom, hogy ez így ránk ég. Mármint, hogy Magyarországra ráég ez a dolog, hogy valahogy mindig így működnek itt, hogy mindig relativizálni kell azt, hogyha valami nem működik. Mert hogy örüljünk neki, ez a válasz, örüljünk neki, hogy egyáltalán van ilyen, ahol magyar filmeket kell nézni, vagy lehet nézni, de szerintem ennél egyébként súlyosabb a probléma, mert ezek olyan filmek, olyan tartalmak, ez egy olyan kincses láda, amit így magától az emberek nem fognak kinyitogatni. Tehát, hogy ezeknek az embereknek, akik üzemeltették ezt a streaminget, az is lenne a dolguk, hogy népszerűsítsék ugye a magyar filmkincset, és egy olyan dolgot, ami iránt nincs tömeges érdeklődés. Tehát ez nem egy Azaria koncert, vagy egy Marvel film, amitől így magától megőrül a tömeg, és akkor elkezdik, nem tudom én, így venni a jegyeket. Szóval, hogy ez egy ilyen alap, amire rá kéne építeni egy normális rendszert, aminek az a dolga, hogy az embereknek azt mondja, hogy igen, persze meg lehet nézni a legújabb Netflix filmet is, a 20. ugyanolyat, de közben nézd meg, hogy itt milyen, nem tudom, 1972-ben készült szuperfilmek vannak, amik tudnak a mához is szólni. De az, hogy egy ilyen negyedik kész felületre földobáljuk ezeket a cuccokat, és akkor utána meg lesz majd vele, ami lesz, hát ez szerintem igen, egy ilyen tipikus magyar dolog. Vagy hát igen, sajnos tipikus magyar dolog, mert természetesen nyilván ennek is megvannak a felelősségei, de közben meg egyébként a felülettel lehetne egy csomó mindent csinálni, mert ugye az archívumnál azért szerintem minden eszköz megvan ahhoz, hogy ez egy pofás felület legyen. Tehát ha megnézed a filmjónak a felületét, szinte mindegyik filmnél ott van az eredeti plakát, amit nagyon sokszor még csak nem is láttam, mert annyira különleges. Szóval lehetne egy magyar Mubit csinálni, vagy egy olyan. Egyébként van egy olyan streaming felület, ami szerintem megfelel a nemzetközi kívánalmaknak, és ott magyar filmek is vannak, ez a Cinego, de ez nem hagyományos streaming, ez ugye ilyen fizetőkapus dolog, hát itt is van előfizetés, amiért cserébe egy bizonyos mennyiségű filmet nézhetsz, de ez inkább a kölcsönzésre koncentrál, és nem erre a klasszikus streaming szerkezetre.
Na, mindenek tudtunk a filmjóról, és van hova fejlődni ezek szerint, úgyhogy ennek örülök. Annak nem, hogy van hova fejlődni, annak, hogy lehetőségek azért még benne vannak.
Hát igen, igen, majd az adás végén elmondom, hogy milyen filmeket lehet most egyébként ingyen megnézni a 110 éves magyar animáció kapcsán.
Én megdöbbenve hallottam a hírt tegnap, vagy valamikor a napokban, hogy Robbie Williams fiatalabb, mint én. Azt hittem, hogy idősebb, nem tudom, valami úgy voltam vele. 50 éves lett a fiatal, tehát akkor a fiatal ember 50 éves lett. És hát ennek örömére játszunk tőle a zenéket a mai műsorban. Ugye, ami a zenéket illeti.
Ami a zenéket illeti, igen. Hát amikor a Robbie Williams 50 éves lett, az nagyon rég volt, ugye, hogyha ennek az adásnak a felvételt nézzük, akkor tegnap, akkor így engem is megütött egy kicsit, meg aztán eszembe jutott, hogy nem néztem meg ezt a minisorozatot, ami van róla a Netflixen. Igen. Azt hiszem, egy hónapja került föl.
Nem követem, az nem, ilyen nem tudom követni.
Kitárulkozós dokumentumfilm, kíváncsi leszek. Szóval aztán a kommentek között előkerült több helyen, hogy mennyire szeretik az emberek a Robbie Williamsnek a Swing albumát, és akkor gondoltam, hogy legyen ez a mai adásban a zene, mármint, hogy erről a lemezről válogatunk, és egyébként ilyen filmes vonatkozása is van néhány dalnak, hát az elsőnek leginkább a címe miatt, de majd lesz más is. Szóval az első Robbie Williams dal, amit meghallgatunk a művész 50. születésnapja alkalmából, az I Walk Talk and Hollywood Will Listen.
Filmszerész, a hét filmje.
Akkor a magyar filmek, és azon belül pedig a személyneves filmeket kezdjük el most sorjázni. A Kálmán nappal kezdünk, jó?
Jó, jó. A Kálmán nappal
mondom
kezdünk.
Mondom ezt, hogy mint hogyha én szerkesztettem az adást, de akkor legyen úgy, mint hogyha ezt így történt volna.
Igen, egy kicsit előre rohanunk, mert egyébként ez márciusi bemutató lesz, és a premiérti vetítések is akkor lesznek, de azt gondoltam, hogy egyrészt miért ne használhatnám a rádióműsort arra, hogy fölhívjam a figyelmet, hogy a Kálmán napot majd 7-én a film filmszerész filmklubba lehet először megnézni, legalábbis Budapesten.
Helyes.
Másfelől meg a Hajdú Szabit én rendkívül szeretem, mármint így emberileg és szakmailag is, és hogyha látom az új filmjét, akkor azt beszerkeztem. Tehát ez egyszerűen így működik, meg hát hadd nyomjon fölfelé a várakozásokat is. No, a Kálmán nap az egy trilógiának a középső része, igazából a Szabinak a színházi tevékenységéhez kapcsolódik, de ezt gondolom nagyjából tudják a kedves hallgatók, legalábbis azok, akik kedvelik a filmeket és a magyar színházat. Ugye az Ernelláék Farkaséknál 2016-ba került a mozikba. Tulajdonképpen három olyan színdarab van a Szabi életművében, amit így trilógiaként emlegetnek. Mindhárom ilyen szobaszínházas, bár nem mindegyiket szobaszínházas körülmények között adták elő, de mindhárom teljesen átlagos emberek hétköznapi konfliktusairól szól, és fontos szerephez jutnak benne ilyen látogatások vagy baráti kapcsolatok. Az Ernelláék Farkaséknál nagy sikerrel ment Kálovivári-ban is, díjat is nyertek vele, a moziban is nagyon sokszor megnézték, kifejezetten meglepetés film volt, de nagyon-nagyon nehéz körülmények között készült el, tizenvalahány operatőre volt, évekig forgatták a Szabinak a saját lakásában, és hát bár már akkor is szó volt arról, hogy a Ernelláék után a másik két darabot is meg akarja csinálni filmen a Szabi, a Kálmán napot és az 1% Indián címűt, de hát most 2024 van, és most jutottunk el odáig, hogy a Kálmán nap a mozikba kerül, és az a jó hírem van, ha esetleg valaki ezt nem tudná, hogy már az Indián is le van forgatva, tehát ha minden igaz, akkor idén moziba kerül, meg volt is egy olyan terv, hogy ez ilyen double feature-ként kerül majd a mozikba, mármint a Kálmán nap meg az Indián, de hát a Kálmán nap ugyan 71 perces, de az Indián szerintem az hosszabb, és együtt azért valószínűleg ezt nehéz lett volna vetíteni, vagy hát nem feltétlenül lett volna okos döntés, bár ki tudja, mert olyan időket élünk a moziba, hogy sokféleképpen reagálhatnak az emberek, de a lényeg az, hogy a Kálmán nap az most egy ilyen külön kommunikált premier, és egyébként önmagában is teljesen megállja a helyét. És azért meséltem el csak ezt a háttértörténetet, egyrészt azért, mert majd még erről a filmről biztos fogunk beszélni az adásba, és akkor majd ezeket nem feltétlenül fogom elmondani. Ugyanakkor meg fontos szerintem a Kálmán napnál, vagy van egy ilyen fókusza is ennek az egésznek, hogy hát ez azért eléggé kis százalékban magyar film, tehát a recept szerint lett elkészítve, mint ahogy most a NF-in kívüli független filmek készülnek, hogy ebben mindenféle pénz van. Magyar is egyébként, de állami az egy forint se. Tehát a magyar gyártópartner szerzett rá valamennyi pénz, de az látszik a filmen, hogy bár ez is egy darab lakásban, hát ez egy házban, mert ugye az Ernelláék az, jól tudom, Újlipóton játszódik, ez nincs pontosan belőve, hogy hol, de egy házban játszódik, és látszik rajta, hogy a Szabinak egy picivel több ideje volt átgondolni filmszerűen is ezt az egészet. Az operatőri munkának is jót tesz, vagy hát a képeknek is nagyon jót tesz, hogy egy darab operatőr volt, tehát egy ember határozta meg ugye a kameraképet. És hát szerintem egy nagyon-nagyon erős érdeme ennek a filmnek, és én ezen meg is lepődtem, hogy valóban mozifilmként működik. Tehát hiába játszódik egy házban, jó, egyszer autókáznak, meg mutatnak természeti képeket, de alapvetően egy lakásban játszódik, és rettenetesen működik benne az a feszültség, ami a színdarabban. Mégsem éreztem azt, hogy egy megfilmesített színdarabot nézek. Mert nagyon-nagyon mozgékony benne a kamera, vagy nagyon-nagyon izgalmas benne a kamera. Nagyon sok klassz, ilyen hosszú snit van benne, ami olyan moziszerű hatást ad, és hát ami végképp lefegyverző, az a színészi teljesítmény. Tehát a Hajdú Szabi, a Tóth Orsi, a Földeáki Nóra, a Gelenyi Imre és a Szabó Domokos van benne. Tulajdonképpen ők vannak ebben a filmben szinten megállás nélkül, és hát itt is egy baráti találkozó, egy délután este van a középpontban, ahol beszélgetnek az emberek, és előjönnek a mindenféle magánéletű feszültségek, és hát amelyek aztán egyszer egyfajta robbanáshoz vezetnek. Mindig megüt egyébként, amikor a Hajdúnak a filmeit nézem, meg még néhány hozzá hasonló alkotóit, hogy ezt így is lehet. Tehát így is lehet beszélni az emberekhez 2024-ben, hogy valóban olyan hétköznapi, nagyon mai helyzeteket veszünk elő, ami valamilyen módon mindannyiunk életében jelen van. Tud izgalmas lenni az, amikor arról beszélgetnek karakterek, hogy ki csalt meg kit, vagy milyen problémái vannak. Főként, hogy ez a fajta színjátszás, meg ez a fajta darabírás, amit a Szabi művel, ez tényleg ilyen megrendítően igazi. Tehát hogy szerintem az benne a nagy találmány, hogy valóban, mint a John Cassavetes, hát van nekem ez a ilyen becsípődésem, hogy a Hajdú Szabi a magyar John Cassavetes, hogy ennek a magánéleti, vagy az embernek a magánéleti problémái körül nem tudom, hogy megfogalmazott alkotói attitűd, ez nagyon-nagyon erősen hatással van a nézőre, egy kicsit ilyen terápiás jelleggel is. De ez ilyen tök egyszerű dolog, tudod, nézel egy ilyet, és akkor az emberek beszélgetnek a dolgaikról, és akkor megüt az, hogy kicsit olyan, mintha a te életedről beszélnének. Vagy vannak olyan mondatok, amik ilyen kényelmetlenül ismerősek. És hogyha jól van megírva egy film, mint ez esetben a Kálmán nap, akkor nyilván elvezet ez az egész valamilyen katarzishoz. Mert amikor ilyen erősen bevonódsz egy ilyen feszült helyzetbe, akkor a forgatókönyvírója akkor viselkedik bölcsen, hogyha cserébe ad a végén neked valamiféle felismerést. Válaszokat nem, nyilván, mert ezeket a helyzeteket nem lehet megoldani, de ez az úgynevezett közös gondolkodás, vagy amikor arra sarkal valami, hogy jobban átgondolt. Szóval szerintem nagyon-nagyon jó lett a Kálmán nap, és tényleg, bár fura ez a 71 perces játékidő, mert azért mondjuk az a 80-ig el szoktak menni a mozifilmek, de hogyha majd megnézik a kedves nézők, akkor szerintem arra is rájönnek, vagy pontosabban nekem ez volt az érzésem egy bizonyos idő után, hogy ebből ennyi bőven elég. Mármint, hogy van annyira tömény, meg tömör az egész, hogy az ember ne érezze azt, hogy most akkor egy 100 perces filmben akarta mindezt megkapni.
Tehát a Kálmán nap Hajdú Szabi új produkciója. Már a mozikban.
Hát elérhető itt-ott, igen. Vagy leginkább elkiekben készünk rá, igen. Úgy nem érhető el.
Március
moziba, igen, márciustól lesz a mozikba. Debrecenben lesz egy díszbemutatója, úgyhogy, de majd még a műsorban is fogunk róla beszélni, tehát majd lesz majd még emlékeztető.
Ilyenkor így el lehet menni egyébként, mondtad, hogy elérhető itt-ott. Még
a premier
előtt. De hogyha díszbemutató, akkor el lehet menni mondjuk, vagy az a meghívott emberek mehetnek, csak én tök hülye vagyok.
Ez nagyon változó. Én azt hiszem, hogy...
Ha éppen debreceni vagyok, akkor...
Én azt hiszem, hogy ennek a filmnek nyilvános lesz ez a vetítése. Aha. Tehát ezeket ilyen elővetítésnek szokták általában hívni. A díszbemutató, tehát a klasszikus díszbemutató az általában zárt körül, tehát amikor megy a stáb, és így megtapstoltatja magát. De ez szerintem más jellegű. Hát a Szabi debreceni, tehát nyilván ő mindenféle olyasmit ott mutat be, az az ő haza.
És még egy kérdés, hogy ilyenkor, amikor mondjuk van egy előjátszások, akkor még átvágdossák a filmeket, hogyha úgy adódik?
Vagy hát a bemutatóig? Nem. Nyilván van ilyen egyébként, Ha van ilyen, akkor azt általában nem szokták megosztani a nyilvánossággal, de egyébként ez nem csak ilyen magyar specifikus dolog, mert bár olyan nagyon sok ilyen filmet nem tudok mondani, de az biztos, hogy van néhány olyan film, ilyen híresebb film is egyébként.
Ami nem sikerült.
De majd utána nézek, hogy mondjuk bemutatták Cannes-ba, és akkor ott még az is lehet, hogy kapott valami díjat, de mire eljutott a mozikba, a rendező úgy döntött, hogy ezt azt így átpakolászik benne, vagy egy kicsit megváltoztatja, de hát olyan nagyon sokat nem szoktak már azért egy ilyen nyilvános bemutató után változtatni, mert azért az eléggé rizikós dolog, ha csak nincs valamiféle érdekesség, ami ehhez köthető.
Have You Met Miss Jones, ez a dal következik Robbie Williams-től, az ő születésnapja alkalmából a swing lemezéről, a híres neve swing lemezéről. Játszunk dalokat, ez is már vagy 20 éves, vagy nem tudom.
Azt hiszem, hogy pont 20 éves, vagy nem, olyan 25 éves lehet ez a lemez?
Lehet, nagyon.
Valahogy így,
nagyon
régi.
Úgyhogy ez jön, aztán pedig a Lefkovicsék gyászolnak című filmmel folytatjuk.
Filmszerész, premier.
Ha van plakát, ami rekordmennyiségben jött szembe velem a Facebookon, az a Lefkovicsék gyászolnak. Igen, nekem nagyon sok helyen.
Ez nem baj.
Ne, egyáltalán nem baj, még ráadásul érdeklődöm is a film iránt a plakát alapján. Pedig aztán lehet, hogy plakát szakmailag nem a legjobb plakát, nekem bejött.
Szerintem aranyos egyébként, mint hogy a film is nagyon aranyos. Szóval, hogy azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon ritka vendég, már mint egy ilyen film a magyar filmek között. Mert ennek a filmnek van egy komoly vállalása is, már mint amiről szól, ez egy meglehetősen komoly és érdekes téma. Ugye itt arról van szó, hogy adva van egy család, a címbe emelt Lefkovicsék, ahol a film elején, hát ez nem spoiler, meg a címben is valamelyre van kódolva, meghal a család egyik tagja, vagy az anyuka, és hát van itt egy apuka, akit a csodálatos Bezerédi Zoltán alakít, aki egy ilyen igazán lelkes, de meglehetősen önfejű boxedző, és van neki egy fia, az Iván, aki a Szabó Kimmel Tamás, és ők nagyon régen összevesztek. És a Tamás elment, vagy az Iván pontosabban, elment Izraelbe, és hát ott alapított családot. Van egy felesége, és hát olyan nagyon-nagyon merev, ortodox zsidó életet él, mindenféle dolgot betart, és hát a fia is így kezd cseperedni. De hát ugye történik ez a haláleset, és hazajön a fiú, és hát kitalálja, hogy a zsidó hagyományoknak hát megfelelően megtartja ott a lakásban azt az egyhetes gyászt, amit hát a Tamás, az apukája, a Lefkovics Tamás nem annyira szeretne, meg hát nekik tényleg van a múltjukban egy tragédia, ami kiveti az árnyékát folyamatosan a kapcsolatukra, tehát ők nagyon-nagyon nincsenek jobban, és tulajdonképpen ennek az egy hét története az, ami meghatározza ezt a filmet, meg nyilván a nagypapának a kapcsolata a fiával, meg az unokájával. Egyrészt szerintem nagyon autentikusan, és ugyanakkor meg nem ilyen tanárbácsisan vannak bemutatva ebben a filmben a zsidó-ortodox hagyományok. Tehát, hogyha valaki nem tudja, hogy nem tudom én, mit jelent pontosan ez az egyhetes gyász, meg az összes hozzá kapcsolódó fogalom, meg a babonák, meg a nem tudom én, ezeket mind megtudhatja ebből a filmben, és közben van az egésznek egy ilyen nagyon kedves dramedi hangulata. Igazából nekem csak azért volt csupán szimpatikus ez a film, és mondjuk azért nem tetszett abban az értelemben, hogy olyan hú, de jó filmnek tartanám, mert azért érződik rajta az a fajta óvatosság, ami szerintem az inkubátor programon keresztül, amikor még volt ilyen, is beszivárgott. Mert hogy az állami pénzből készült filmekre szerintem már jó ideje jellemző az, és ez egyébként egy bizonyíthatatlan dolog, tehát ezt kérem kezeljük privát véleményként, már mint hogy nekem ez a privát véleményem, beszivárgott egyfajta öncenzúra. És ez az öncenzúra, ez még az ilyen függetlenebb dolgoknál is, mint amilyen a Lefkovicsék gyászolnak szerintem érthető, vagy nem az, hogy érthető, hanem hogy tetten érhető.
Tetten érhető,
ugyanakkor meg lélektelenleg egyébként érthető is, de szerintem rendkívül káros ez. És ez alatt azt értem, hogy nyilván, amikor valaki ír egy forgatókönyvet, és beadja egy bizonyos helyre, és vannak már benyomásai, hogy azon a helyen milyen forgatókönyveket fogadnak el, vagy mik azok a húzások, amit lehet, mi az, ami nem, akkor akár akaratlanul is megpróbál kompromisszumokat kötni, vagy köt kompromisszumokat.
Hát mint annak idején, mikor a Petőfi Rádiónak írták a dalokat a zeneszerzők, nem maguknak, hanem nem a saját kútfőből, hanem hogy mit játszik most a Petőfi, akkor írunk egy olyan dalt, amit lejátszik. Ilyenre gondolunk?
Ilyesmire gondolunk, de inkább arra gondolunk, hogy van egy egyéni víziónk, van egy nagyon határozott elképzelésünk arról, hogy mit akarunk csinálni, de tudjuk, hogy azt csak akkor valósíthatjuk meg, hogyha kapunk pénzt, ezért kompromisszumokat kötünk. Értem. Tulajdonképpen az álmainkkal. Tehát mondhatjuk ezt a dolgot. Ami a Lefkovicsék esetében egyébként csupán annyit jelent, hogy bár jól artikuláltam, ma játszódik Magyarországon, és például a papának, a Bezerédi Zoltán által alakított boxedzőnek a legfontosabb tanítványa egy cigányfiú, aminek szerintem nagyon fontos üzenete van, és az ő szerepe is nagyon fontos a filmben. Nekem az volt mégis az érzésem, hogy bár beszélünk a filmben a rasszizmusról, a vallási feszültségekről, arról, hogy ez egy családot is szét tud verni, de mégis, mintha egy ilyen kicsit idealizált, alternatív Magyarországon lennénk. De ezen egyébként ahhoz képest, hogy első film, tehát a Breyer Ádám szerintem jól érzékkel próbálja meg átlépni ezeket a necces helyzeteket, és néha sikerül is neki, de mégiscsak éreztem, hogy átlépi. Én mégiscsak éreztem azt, hogy nem mer feltétlenül konfrontálódni. Ugyanakkor meg azt gondolom, hogy a Szabó Kimmel, meg a Bezerédi, meg egyébként az összes többi színész kifejezetten érezte azt, hogy nagyon-nagyon sok múlik rajtuk ebben a filmben. Az, hogy ők meg tudják tölteni élettel ezeket a karaktereket, és én bár nagyon kedvelem a Szabó Kimmelt egyébként is, de filmben ilyen jónak én még őt nem láttam. Tehát azért a Szabó Kimmel egy eléggé ilyen cool gyerek, meg ilyen szeret azért ilyen nagyon látványosan játszani, és ez a szerep azt követelte meg tőle, hogy ne játszon látványosan, hanem inkább befelé játszon, és amikor belenéz a kamerába, akkor abban legyen benne a karakter, hogy mit gondol, és nagyon jó. Nagyon-nagyon jó a Szabó Kimmel. A Bezerédi is nagyon jó, bár az ő karakterét szerintem egy kicsit jobban megírhatták volna. Van ez így, ezt sokszor érezni szerintem egyébként, nem csak magyar filmben, hanem nemzetközi filmekben is, hogy van egy színészed, aki már ott van 50 éve a pályán, és láttad bizonyos szerepekben, és akkor azt gondolod, hogy az, amit bizonyos szerepekben nyújtott, az itt tökéletes lesz. És akkor érződik ezen a filmen is, hogy a Bezeréditől az van elvárva, ami úgy általában el van tőle várva, és hát ilyenkor kezd el egy színész egy kicsit a rutinból dolgozni. Hogyha a rendező nem akar tőle többet, mint a rutinja, akkor ő azt mutatja. De hát ez a rutin is egyébként nagyon, nagyon szerethető. Csak mondom, ez tipikusan az a film szerintem, amiben benne rejlik egy nagyon-nagyon jó film, de így is megérdemli, hogy megnézzük, mert nagyon szép, meg nagyon fontos dolgokról szól, meg van mögötte egy ember, a forgatókönyvről rendező Breyer Ádám, akit már említettem, aki a saját életéből is nagyon sok mindent rakott bele ebbe a történetbe. Tehát ez tulajdonképpen valamilyen szinten egy ilyen önéletrajzi vonatkozású film. Ennek egyébként február 22-én lesz a bemutatója, de addig látni jó néhány helyen premier előtt.
Mr. Bojangles következik Robbie Williams-től, mert hogy 50 éves lett a fiatalember. A művész úr. Egyébként nem tudom, hogy a Take That-ből, ugye ott sokan versengtek azért, hogy ők szóló karrierben eredményesek.
Hát neki sikerült egyedül, úgy igazán.
De nekem, én nem vagyok egy nagy Take That rajongó, de ott a Gary Barlow, meg nem tudom ki volt még ott. Volt kettő is, akik így nagyon avászkodtak.
Szerintem mindenki próbálkozott valamilyen pont szóló volt az, aki,
pont ő volt az, akit a legutoljára gondoltam volna, hogy abból a csávóból lesz valami.
És pont ő az, aki ugye a Take That-re reuniónnak igazából nem része. Azt nem tudom, hogy, mert azt nem merem kijelenteni, hogy nem volt egyetlen olyan reunión koncert se, ahol ő részt vett volna, de merem ezt állítani valamennyire, mert így rémlik. De érdekes módon, hogy vagy jönnek most Magyarországra is, már mint a Robbie Williams nélküli tégre.
Nem nézem.
Tehát ők abszolút turnéznak. De hát mindenféleket beszélnek, hogy mi volt ott a teljes szakításnál.
Nem tudom, hogy mi lehetett.
Az biztos, hogy a Robbie Williams sem egy egyszerű ember. Egyébként nekem mostában az jutott róla eszembe, ezt le is írtam róla, azt hiszem, a posztban. Én nem tudom, hogy miért jegyeztem meg ezt ennyire, de volt egy ilyen sztori, mikor 3-4 éve, vagy lehet, hogy régebben, hogy valami koncerten ugye ott kontaktált a közönséggel, és hát ő is azért néha szokott ott pacsit adni, meg nem tudom én.
Fölhív egy csajt,
meg ilyeneket csinál, és abból viszonylag egy ilyen felkapottabb bulvár hír volt, hogy egy ilyen esetnél, amikor hozzáért valaki ezt, tehát mondjuk megfogta a kezét, vagy megsimogatta, vagy valami, ilyen eléggé szerencsétlenül, hát nem takarásban vette elő a kézfertőtlenítőt a só kellős közepén. És hát abból utána lett valamennyire ügy, és azt mondják egyébként róla, hogy mondom, én nem láttam ezt a dokumentum filmet, de hogy valóban neki ilyen viszonylag a csúcskarrierjének a vége felé, mert ugye most már azért ez nem egy olyan, tehát már nincs azon a toppon, mint ahol volt, de hogy akkor már annyi ilyen sztáralűrje alakult ki, meg annyi hülyesége volt, hogy eléggé nehéz volt vele bánni, de kétségtelenül egyébként szerintem a világ egyik legnagyobb showmene. Ez még mindig így van, úgyhogy most akkor ő énekel nekünk megint.
Filmszerész, már a mozikban.
Árni, és nem összekeverendő az osztrák tölgyel, ebben az esetben Árni, hanem ami egészen más.
Igen, ő a mai utolsó ilyen címszereplőnk, mert hogy már olyan filmek voltak, ugye, ahol a címbe van emelve a főszereplőnek a neve valamilyen módon, ő Árni, akit egyébként Túri Péter alakít, és ő a legnagyobb találmánya Vermes Dorka első nagyjátékfilmének, mert hogy ez is debütáló film, mint a Lefkovicsék volt. Ez is nagyon nehéz körülmények között készült, ezt most tulajdonképpen szinte mindegyik nem NFI filmről el kell mondani ma Magyarországon. Ugye a Vermes Dorka még a régi SF-én végzett, tehát tulajdonképpen még egy diplomafilmről is beszélünk, és tényleg az van, hogy annak a társaságnak, akit ott így hát tulajdonképpen kikergettek áttételes módon az SF-éről, hát rengeteg olyan képviselője van, aki éppen az SF-e botrány környékén kezdett el dolgozni, vagy akkor dolgozott az első filmjén, és ezek a projektek tényleg nagyon-nagyon nehezen készültek el. Az Árninak a filmterve az még a Velencei Filmfesztiválra is eljutott, és aztán most itt van neki a mozi bemutatója. Ugye hát a filmnek az egyik producere, de egyébként a többi alkotó is, mármint hogy a többi producer is rendkívül neves, tehát a Petrányi meg a Mundrucó, de úgy is szokták emlegetni mostanában az Árnit, vagy a marketing szempontból az az egyik fő irányvonal, hogy azt hangsúlyozzák, hogy a Tar Béla volt a kreatív producere ennek a filmnek. Egyébként érezhető, hogy a Vermes Dorkát tanította a Tar Béla. Pontosabban szerintem ennél több érezhető az Árniban. Szerintem a mentornak a hatása, konkrétan a művészi hatása is érezhető. Sorolhatjuk nyugodtan az Árnit a slow cinema darabjai közé, de azért ez egy abból a szempontból mindenféleképpen egyéni film, hogy én semmiképpen nem mondanám replikának. Tehát, hogy ez egy színes, tulajdonképpen szomorú, különleges hangulatú film egy fiúról, aki egy vándorcirkusszal él, és az a dolga, hogy az állatokat etesse, meg gondozza, és egy ügyből kifolyólag ehhez a cirkuszhoz kerül egy baromi nagy kígyó, egy nagy piton, ami Árnit már az első pillanattól kezdve nagyon érdekli, mármint hogy az állat, tehát valamiért nagyon vonzódik hozzá, és közben megláthatjuk Árninak az életét, azt, hogy ő igazából egy meleg fiú, aki nem nagyon tud beilleszkedni ebbe a cirkuszba, tehát hogy ez valahol egy ilyen szimbólum is, vagy egy ilyen allegória is. És hát azok a részek, amikor azt mutatták, hogy ez a srác, akinek tényleg nagyon-nagyon erős jelenléte van a vásznon, tehát hogy képzeljen egy ilyen, de hát a plakáton is, meg képekre is látszik, hogy egy ilyen madárcsontú, meglehetősen zárkózottnak tűnő, különös figura. Tehát amikor őt nézzük, ahogy adja mindenféle állatoknak az ételt, meg csinálja rendesen a monoton hétköznapokat, meg próbálkozik ismerkedni az adott Isten háta mögötti településen, akkor szerintem nagyon érdekes a film. Én azért mondanám rá azt, hogy abszolút érdemes egyébként megnézni, mert egyrészt van itt ez a főszereplő, másrészt meg ez egy izgalmas hang, amin a Vermes Dorka megszólal. Szerintem egy picit, de ez majd nyilván az idővel, hogyha sikerül neki újabb filmeket csinálni, akkor ez majd fejlődik, vagy megváltozik. De bár azt mondtam, hogy ez nem egy Tarbéla omázs, de mégiscsak a filmben, leginkább a szereposztásban, egy csomó figurákban, a kocsmában látható figurák között, vagy akár csak a cirkusztársulaton belül megmutatott figurák között, hát abból a szempontból mindenképpen mondhatjuk, hogy találhatunk ilyen klisés karaktereket, hogy tényleg, ha nem is azok a, bár egyébként Tarbéla filmjének néhány szereplője is feltűnik ebben a filmben, de nem az, hogy átveszi azokat a figurákat, én inkább azt mondanám, hogy úgy látja őket, mint ahogy ezekben a filmekben úgy általában szokták látni. Tehát azokban a filmekben, ahol érezhető a Fehér Györgynek, a Tarbélának és a többi hasonló alkotónak a hatása. A film végén a drámai nagy jelenet az szerintem nagyon jól sikerült, az nagyon erősen működik, de közben alapvetően tényleg azt gondoltam, hogy ez inkább egy ilyen érdekesség már, mint az Árni. Tehát, hogy ez valószínűleg ez egy fontos, de csak egy állomása lesz a Dorka karrierjének, meg hát nyilván a magyar film történetének is.
Robbie Williams-szel folytatjuk, akiről meggyőződésem az, hogy maga köré gyűjtött olyan csajokat, akiknek a plakátjai hatására ő megismerkedett a saját testével. Már ha érted, mire gondolok. Tehát a Daryl Hannah ugye videoklipjében szerepel. A most következő dalt azt Nicole Kidman énekli, énekelt együtt Kylie Minogue-gal, és még sorolhatnánk szerintem, akiket így, te figyelj, akiknek a plakátja kín volt, tudod, akikre felfedezte a serdülőkori...
Ja, azt mondod, hogy ő kifejezetten figyelt arra, hogy ilyen...
Hát hogy levadászta azokat a csajokat, akikre izgult annak idején, most nem tudom szebben fogalmazni.
Hát örüljön már.
És akkor az történt, hogy akkor te figyelj, Nicole, akkor nem jössz elé nekem ezt a Something Stupid című dalt, hiszen az olyan jó kis dolocska. Aztán ki tudja, mi történt, vagy megfűzte esetleg egy italra, vagy valami. Nekem mindig ez volt az érzésem vele kapcsolatban, hogy igen, akkor most én lettem a rockstar, a kiskakas, akkor most jöttek ide az én kis baromfi udvaromba.
Igen, és akkor... nagyon érdekes ez az image, amit kialakított. Tulajdonképpen páratlannak is lehet.
Igen, remélem, hogy nem hangzott ez túl szexistán, de szerintem a csávóban ez abszolút benne van.
De teljesen benne van. Hát teljesen benne van, mert hogy ő alapvetően szerintem ilyen kaján alkart.
Igen.
Hát, hogy az image-jéhez is hozzátartozik. Ráadásul meg ugye ezt eredetileg, amit most meg fogunk hallgatni.
Something Stupid.
Igen, ez egy óriási sláger. Igen. Ez is feldolgozás, mint a swing lemezén az összes, de ugye, ha jól tudom, ez Frank Sinatra és Nancy Sinatra.
Azt hiszem, igen.
Énekelte eredetileg, tehát de már az eredeti duetben is volt egy ilyen csavar, amit megtartottak a feldolgozásban is tulajdonképpen.
Itt a Filmszerész.
Az Érdefem 101.3 filmes, tévés, mozis magazinja. Kérjük, pontosan állítsa be a készülékén az élességet.
Némiképp keretes szerkezetbe foglalódott ez a mai adás, mert ugye a filmjóval kezdtük, és a filmjóval fejezzük be.
Igen, és azért kezdtük azzal, ami miatt befejezzük, mert ugye a téma...
Igen, 110 éves a magyar animáció, és a filmjó készült erre az eseményre.
Igen, igen, a filmjó, vagy hát pontosabban a Nemzeti Filmintézet, egyébként maga a Magyar Film napja, ugye az április 30-án van, és hogyha minden igaz, akkor addigra el fog készülni, reméljük, hogy így lesz, egy ilyen új honlap, ami állítólag egyrészt egy 11 részes dokumentumfilmhez is fog kapcsolódni, ami a magyar animációról szól, másrészt meg idézem, új módon mutatja be az animációs film történetét, tehát kíváncsi vagyok, hogy mi ez az új mód. Minden esetre ennek a az ünnepnek, vagy ennek az évfordulónak az első állomása az, hogy a Filmion, amit már beszéltünk, ugye ezen a streaming felületen nagyon sok magyar animációt lehet elérni, persze az olyanokat is, mint a János Vitéz, meg a Macskafogó, meg a Ludasmagyi, meg magyar népmesék, de olyanokat is, mint például a Légy című Oscar-díjas rövidfilm, vagy a Ruben Brandt, vagy a Nyolcker, vagy a Habfürdő, és én, mint aki már megnézte ezt a kínálatot, azt tudom mondani a kedves olvasóknak, hallgatóknak, hogy nagy szeretettel ajánlom a rövidfilmes szekciót is, mert hogy olyan embereknek lehet megnézni a rövid animációit, akiket nagyon szeretünk, de ezek a, meg legendás alkotók, de ezek a rövidfilmjék nem annyira ismertek, például nagyon sok dargai 10-15 perces, vagy annál rövidebb rajzfilm van fenn. A Három Nyúl című meséből is nagyon szép rajzfilmet csinált, meg van néhány olyan reklámfilmje is például a dargainak, amit fölraktak a Filmióra, de fönn van a teljes Macskás életmű, tehát azt gondolom, hogy ez a válogatás tényleg van olyan alapos, hogyha valaki elkezdi végignézni, és nem volt addig képben a magyar animáció történetével, akkor a filmeken keresztül hát képbe kerülhet. Meg persze báb animációk is vannak, tehát tulajdonképpen minden, még olyan filmek is vannak, amelyekben csak részlegesen jelenik meg az akármilyen animációs technika.
És mi lesz a jövő héten?
Hát a jövő héten ugye azt mondja, hogy hát egyrészt megpróbálom megnézni, hogyha rá tudom venni magam ezt a Madame Web című új Marvel filmet, ami úgy látom, hogy a Marvel filmek történetében talán a legnagyobb bukást fogja produkálni.
Ha létezik ilyen.
Ha létezik ilyen, de egyébként létezik, tehát már az előző se volt olyan igazán nagy siker. Jövő héten jön a mozikba, azt, ha minden igaz, azt látni fogom, a Bob Marley életrajzi film.
Az a
One Love, engem is abszolút érdekel.
Érdekel, bár mondjuk a figura, aki játszik benne, az annyira nem jött.
Kingsley Benadirnak hívják egyébként őt. Engem se győzött meg az előzetes alapján, kell, hogy mondjam. Sőt, az előzetes nekem kifejezetten ilyen sematikus életrajzi filmnek tűnik.
Igen.
Amiben majd lassított felvételen
hátulról mutatjuk, hogy ki megy a színpadra.
Igen, hogy én ettől félek, de láttam már fűben nyuszit, meg mindenféle ilyesmit, ezt el is szoktam mondani, úgyhogy lehet, hogy jó lesz. Meg nagyon szeretném megnézni most már, úgyhogy jövő hétre bepótolom, mert most elkezdtem ezeket az Oscar jelölteket, amik kimaradtak megnézni. Szeretném megnézni a Hó társadalmát, és beszélni róla itt a műsorban. A Hó társadalma az a film, ugye, aminek a története, már egyébként többször is feldolgozza a filmen, de az egyik leghíresebb, sőt a leghíresebb feldolgozás az Életben maradtak.
Igen, azért nézek
ilyen hülyén. Az Ethan Hawke-kal meg a többiekkel.
Azt én majd megnéztem azt a filmet.
Na, és most az van, hogy most spanyol, mármint a Hó társadalmát, vagy az Életben
maradtak. A Hó társadalmát, és az Ethan Hawke-ost is megnéztem. Aha,
én a Hó társadalmát még nem láttam,
akkor nem mesélek róla, de
magam előtt. Azt mondják, hogy ez a hitelesebb.
Lesznek túlélők. Aha. Tamással egyébként beszéltünk erről a filmről itt a reggeli műsorban, és annak hatására néztem meg, hogy ő elkezdett erről mesélni. Mert figyelj, ez az Életben maradtak című sztori.
Igen, az a háttere egyébként, azt az nem tudom, hogy tudod-e,
igen.
Ennek az egész filmnek, hogy azért készült el, mert megjelent egy könyv. Megjelent egy könyv, amiben a történtek óta először beszéltek azok, akikkel ez megtörtént. Igen, meg azok, akiknek fontosabb, vagy akinek ilyen pontosabb információja volt az egészről, és ezért döntöttek úgy, hogy akkor ők is csinálnak egy ilyen filmet, hogy ne csak a hollywoodi verzió legyen. Bár nekem az előzetes alapján azért ez is olyan filmnek tűnt, amilyen hollywoodi nyelvet beszél, de majd meglátom.
Olyasmi. Azért van egy kis latin íz benne. Tehát azért az előjáróban.
Igen, hát azt sejtem, de majd meglátjuk. Jövő héten beszélünk róla, hogyha addig sikerül megnéznem, és hát ilyenkor szokott lenni, hogy
Spotify,
a végén elmondjuk, hogy Spotify-on fönn van minden, ott tessék minket hallgatni, hogyha a rádióban nem sikerült, és jövő héten újrajövünk, és ugye az 50 éves Robbie Williams-t ünnepeltük ebben az adásban, és most egy olyan dal következik így a műsor végén, ami konkrétan egy filmzene, a Beyond the Sea című Örök zöldet, ha jól emlékszem, a Nemo nyomában című animációs filmben is hallhattuk. Robbie Williams swinges hangján, úgyhogy ezzel búcsúzunk, köszönjük szépen, hogy ismét meghallgattak minket. Minden jót, vigyázzanak magukra.
Ez volt a Filmszerész, az Érdefem 101.3 filmes, tévés, mozis magazinja.